Hölgyeim és uraim, kedves vendégeink, kedves fiatalok! Örömmel tartom meg ezt az előadást. Igyekszem talán egy kicsit könnyedebb hangnemet venni, mint ha ez egy tudományos előadás volna, mert nem arról szeretnék, nem egyes tudományos eredményekről szeretnék beszélni, hanem talán egy kicsit kiegészíteni azt a képet, ami a tudósról és a tudományról a társadalomban él. Hadd kezdjem egy mottóval, Eötvös Loránd idézettel. Az az érdem, hogy sokat tanult, még nem ment fel senkit társadalmi kötelességei alól. És azért a legtudósabb is helyesen cselekszik, és méltán köszönetet érdemel, mikor néha leszáll tudományának magaslatáról, és megfontolt tanácsával, vagy gyönyörködtető előadásával a sokaságnak okulást és élvezetet szerez. Csak attól óvakodjék, hogy az ilyenféle szolgálatokkal kiemelt elismerést tudományos ambíciója kielégítésének tekintse, mert bizony könnyen a pillanatnyi tündöklés vágyával fog az törpülni. Akkor én most a pillanatnyi tündöklés vágyának engedek teret, és valamilyen értelemben az egész magyar tudomány ünnepe is erről szól, hogy szeretnénk megértetni magunkat, tudósokat olyanokkal, akiknek ez talán nem annyira nyilvánvaló, hogy mit is csinál a tudós és hogy dolgozik. Arról fog beszélni, hogy mi a tudomány és hogy működik. Hozzáteszem még két mentegetődzést. Az egyik az, hogy sok példám lesz matematika területéről, hiszen matematikus vagyok, azt ismerem legjobban. A másik pedig az, hogy egy kicsit zavarba vagyok, mert olyanoknak fogok itt arról magyarázni, hogy hogy működik a tudomány, akik évtizedek óta egy életen keresztül művelték, úgyhogy bocsássák meg, hogyha olyanokat mondok, amit nagyon-nagyon jól tudnak. Talán a példák között lesz olyan, ami érdekes. Beszéljünk először arról, hogy mi is egy tudományos eredmény. Mitől lesz egy gondolat, egy cikk, egy könyv tudományos eredménynek tekinthető. Ez nem egy új kérdés, már Arisztotelész a tudomány módszeréről írt, és nagyon alapvető szerkezeteket fölismert, hogy hogy működik a tudomány, hogy lehet tudományos eredményt elérni. Kidolgozta a logika alapjait, a deduktív következtetés fogalmát, végre eljutott a közvetlen feltevések, vagyis axiómákhoz. Én erről most többet nem akarok mondani, ez a tudomány legalapvetőbb szerkezetéhez, legalapvetőbb elemeihez tartozik. Talán egy picit többet beszélnék a következőről, amit ugyancsak sokat szokták idézni, az Okkan borotvája. Borotváljuk le a szükségtelen hipotéziseket, valami ilyesmit szoktak ezért mondani. Ugye William of Okkam Angliában élt a középkor vége felé. És hát ezt úgy szoktuk lefordítani, hogy a lehető legegyszerűbb magyarázat a legjobb. Talán egy példám mutatnám be, hogy ez azért nem annyira egyszerű, hogy ez mit is jelent. Tekintsük a tudománynak egy nagyon alapvető területét, a csillagászatot. Ugye a geocentrikus világkép uralta a csillagászatot egészen Kopernikusz fellépéseig. Itt baloldalt Kopernikuszt láthatjuk. A geocentrikus világkép lényege, ugye, hogy a Föld van középpontban, és e körül kering minden más, és Kopernikusz ezt átváltoztatta a heliocentrikus világképé. A heliocentrikus világkép mellett akkoriban talán a főérv az volt, hogy kicsit egyszerűsítette azt, annak a leírását, hogy az égen a bolygó mozgások hogy történnek. Például meg tudta magyarázni a bolygók előre, aztán visszafelé, aztán megint előre menetelét, anélkül, hogy föl kellett volna tételezni, hogy a bolygók tényleg irányt változtatnak. Tehát a heliocentrikus világkép kicsit egyszerűbb volt, úgyhogy úgy tűnik, hogy ezzel győzedelmeskedett, de hát a relativitás elmélet azt tanítja nekünk, hogy igazából mindegy, hogy hova rögzítjük a koordinátarendszert, bármilyen koordinátarendszerben a fizika törvényei érvényesek, leírhatók, és az igazság az, hogy noha úgy gondoljuk, hogy a heliocentrikus világkép során a naphoz kellene rögzíteni a koordinátarendszerünket, vagy akár a tejútrendszer középpontjához, hát a mindennapi életben tudjuk, hogy a Földhöz van rögzítve a koordinátarendszer, tudjuk, hogy Szeged itt van, és nem azt mondjuk, hogy jaj, hát most már nem tudom hány ezer kilométerrel odább van egy másodperc múlva. Tehát az, hogy ez a leírás mikor a legegyszerűbb, mikor a legtermészetesebb, ez önmagában is egy nehéz kérdés. Röviden a tudományos eredmény a egyik tulajdonsága a kvantitativitás, tehát hogy számokkal, mennyiségekkel dolgozik. Ez nem minden tudományos eredményre igaz, ez nem egy abszolút követelmény. Én úgy gondolom, hogy a tudományok ebbe az irányba haladnak, fejlődnek, sodródnak, hogy egyre több, egyre kvantitatívabbak lesznek. Megint csak arról, hogy ez a feltétel nem mindig annyira egyszerű és természetes, gondoljunk a kvantumfizikára, ahol iszonyú pontosan ki tudunk számítani dolgokat, de nem értjük őket. Legalábbis valamilyen értelme nincsen egy olyan egyszerű megértése, mint nagyon sok más tudománynak, tehát a kvantitativitás teljesülhet, és még mindig nincs egészen megoldva a tudományos probléma, nincs, nem lehet lezártnak tekinteni. Azt hiszem, hogy nagyon sok olyan tudományág van manapság, ami úton van a kvantitativitás felé, biológia, orvostudomány, közgazdaságtan, hát a közgazdaságtannak bizonyos ágai persze már évszázadok óta kvantitatívak, matematikai eszközökkel működnek. Nézzünk egy újabb, érdekes észrevételt, Karl Popper tette, ami a falszifikálhatóság és bizonyíthatóság elvét jelenti. Azt gondolnánk, hogy egy tudományos eredményt bizonyítani kell, egy tudományos elmélethez bizonyítást kell. Igazából azonban, mint ő rámutatott, sokkal fontosabb az, hogy azt kérdezzük meg, hogy na de, hogy tudnánk ezt cáfolni? Lehetne ezt az elméletet cáfolni? Ezt hívjuk falszifikálhatóságnak. Azt is mondhatjuk, hogy ha egy elmélet nem cáfolható, az azt jelenti, hogy nem, el sem tudunk képzelni olyan megfigyelést, ami ellent mondana, az azt jelenti, hogy tulajdonképpen semmire nem alkalmazható, mert sehova olyan következtetésre nem vezet, ami nem nyilvánvaló. Nézzünk egy egyszerű példát, Pitagorasz tételét. Ez nyilvánvalóan falszifikálható és bizonyítható is, mert tétel, de falszifikálható is, hogyha valaki valahogy egy derékszögű háromszög oldalait megmérné, és a rájuk emelt négyzetek között az ismert terület összefüggés nem állna fenn, akkor az egy ellenpélda volna. Akkor falszifikálva volna Pitagorasz tétele. Tehát Pitagorasz tételét tekinthetjük tudományos eredménynek ebből a szempontból. Nézzünk egy érdekesebb kérdést, az evolúciót. Bizonyítható-e az evolúció? Azt állítom, hogy nem. Mert ha ő bizonyítható volna, az azt jelenteni, hogy az evolúciót tagadó elméletek falszifikálhatók volnának. Például az az elmélet, hogy Isten 5000 valahány évvel ezelőtt teremtette a világot, és mondjuk a az ásatások során, vagy a régészeti kutatások során előkerülő dinoszaurusz maradványokat, meg egyebeket azért tette oda, hogy, hogy próbálja tegye a mi hitünket. Ez egy létező elmélet, a kreacionizmus. Ez az elmélet falszifikálhatatlan. Én ezt nem, ezt nem lehet, ezt az elméletet cáfolni, nincs olyan adat, amiért cáfolja, mert minden adat belefér ebbe az elképzelésbe, ennek megfelelően az evolúció bizonyíthatatlan. Tehát nem is az kell egy tudományos elmélethez, hogy bizonyítható legyen, hanem hogy falszifikálható legyen, vagyis hogy legyenek olyan feltételek, amik cáfolnák. John Harding neves angol biológust megkérdezték, hogy volna-e olyan, mi volna olyan kísérleti vagy tapasztalat, vagy felfedezés, ami cáfolná, és ő egyből mondta, hogy hát nyúlkövületek a prekambriumból, hogyha prekambriumi üledékek között nyúlkövületet találnánk, akkor ez cáfolná az evolúciót. Tehát valóban az evolúció elmélete falszifikálható, ilyen módon ez egy tudományos eredmény, tudományos elmélet. Vagy nézzük például az energia megmaradás törvényét. Hát azt hiszem, hogy erre óriási próbálkozás van világszerte nagyon sokak részéről, hogy ezt falszifikálják, mert ugye mi falszifikálná? Hát az örök mozgó. Tehát azzal, hogy az örök mozgót nem tudjuk megcsinálni, tehát az örök mozgó, valaki előállna az örök mozgóval, azzal falszifikálná az energia megmaradás törvényét. Tehát ez is tudományos eredménynek tekinthet. Az az érdekes itt, hogy ez a gondolat, a falszifikálhatóság és bizonyíthatóság gondolata, ez nagyon fontos gyakorlati alkalmazásokhoz is vezetett. Hát először is kezdem azzal, hogy a 1930-as években ebből alakult ki, vagy ennek a gondolatnak egy matematikai precizitású megfogalmazása, a rekurzív és rekurzívan felsorolható halmazok elmélete, amit természetesen itt nem fogok elmondani, inkább egy példát mondok, vegyünk egy matematikai tételt, mondjuk a már idézett Pitagórasz tételt. Ennek van egy bizonyítása, tehát ez bizonyítható. Az összes matematikai tétel attól lesz tétel, hogy bizonyítható. Nem minden matematikai tételre lehet ellenpéldát mutatni, mert lehetséges, hogy a tétel olyan objektumokról szól, amiket nem tudunk megkonstruálni, de általában lehet. Tehát a matematikai tételek például ilyen példák, ilyen rekurzíven felsorolható, sőt legtöbb esetben rekurzív halmazokra. Ennek a gondolatnak, tehát hogy olyan mik azok az állítások, amik bizonyíthatók, és mik azok, amik cáfolhatók. A bonyolultság elmélet az 1970-es években egy új irányt adott, azzal, hogy a hatékonyan szót odaillesztette a bizonyíthatóság, illetve cáfolhatóság elé. Tehát egy állítás, mondjuk például az az állítás, hogy egy várost be lehet járni egy óra alatt. Ez az állítás, tehát minden utcasarkot, minden utcát be lehet járni egy óra alatt mondjuk, ez az állítás, ez nyilván bizonyítható, mert valaki nekilát és bejárja. Cáfolható is, mert ki lehet próbálni az összes lehetséges bejárást, azonban erről kiderül, vagy legalábbis azt hisszük, hogy ez hatékonyan nem tehető meg, tehát az összes lehetséges bejárás kipróbálása, hogy ott nem szaladunk-e túl ezen az egyórás időkorláton, az hatékonyan nem valósítható meg. Az, hogy vajon tényleg nem valósítható-e meg, ez a híres P egyenlő NP probléma, ami a 70-es években fogalmaztak meg, és 30 év alatt a legfontosabb hét megoldatlan matematikai probléma közé került, ezek az úgynevezett millennium problems, amiknek fejenként $1 millió tűztek ki a fejére, a probléma fejére, a megoldó javára. Már született megoldás van egyikükre. Tehát itt azt látjuk, hogy egy ilyen nagyon egyszerűnek látszó, de nagyon mély filozófiai gondolat továbbfejlesztéséből eljutunk egy nagyon konkrét és fontos matematikai problémához. De hozzátenném, hogy ez a bonyolultság elmélet és ez a probléma, ez nagyon-nagyon fontos gyakorlatilag. Ezen múlik, ennek különböző változatain múlik a kriptográfia, vagyis a titkosírások tudománya, ami nem csak katonai dolog, hanem valahányszor a HTTPS kezdetű webhelyre megyünk, mindannyiszor tulajdonképpen ennek egy gyakorlati alkalmazását használjuk. Menjünk tovább, egy röviden szeretnék megemlíteni egy könyvet, ami ezelőtt hát a 2000-es év körül jelent meg, John Horgan, The End of Science című könyve. Kérdés, hogy tényleg van-e abba igazság, amit ő mond, hogy a tudomány lassan véget ér, lassan lecseng. Már mindent tudunk, amit érdemes tudni. Azt kérdő, hogy vajon a mi elméleteink a világegyetemről ugyanolyan rossznak fognak látszani utódaink szemében, mint amilyennek Arisztotelész elméletei látszanak nekünk. Hát tudjuk, hogy Arisztotelész elméleteiben voltak hibás következtetések, főleg a fizikára vonatkozóan, tehát nyilvánvaló, hogy radikálisan megváltoztatta Galilei és Newton az ő elméleteit. Tehát azt mondja John Horgan, hogy nem, mert nem fognak. Tehát nem, mert Arisztotelész elméletei hibásak, és a mieink helyesek. A Föld a nap körül kering, és nem megfordítva. És a világunk alapelemei nem föld, víz, tűz és levegő, hanem oxigén, hidrogén és más elemek, melyek maguk kvarkokból és elektronokból állnak. Én azt hiszem, hogy én nem értek egyet ezzel a következtetéssel, úgy gondolom, hogy ezek mind lépések előre egy hosszú és még hosszan tartó megismerési folyamatban, és Arisztotelész, amit ő fölismert, az önmagában hatalmas dolog volt, meg amit a görög tudósok fölismertek, azok is nagyon fontos lépések voltak errefelé. Azt hiszem, hogy ha valamennyire az elemi részek, most utoljára a Higgs bozon felfedezésével úgy tűnik, hogy az elemi részek elmélete valamennyire lekerekedett, lezáródott, azért nem értjük az életet, az agyműködését, a gazdaságot, a történelmet, nem értjük olyan szinten, ahogy ezeket érteni kellene, ahogy a fizikát értjük, úgyhogy van itt még a tudománynak elég nagy tere. Tegyük föl szerényebben a kérdést. Lehet-e egy tudomány területnek vége? Lezáródhat-e egy tudomány terület? Ugye az elemi geometria 2500 éves, és azért nehéz olyan, mondjuk így a háromszög nevezetes pontjaira, meg köreire, meg ilyesmire vonatkozó állítást találni, amit már több száz éve ne talált volna meg valaki. De ez az elemi geometria is fölé lett. Én most csak két okot mondok arra, hogy mitől élet fel. Az egyik az volt, hogy Erdős Pál újszerű kérdéseket, kombinatorikát keverte geometriával, kombinatorikus geometriai kérdéseket tett fel. Olyasmiket, hogy hány egyenest kell, hogy meghatározzon, ha n pontot veszünk a síkban. Ilyesmiket. És ezeket a kérdéseket teljesen újszerű módszerekkel kell kezelni, és ez egy nagyon aktív terület lett. Ami aztán később összenőtt a számítógépek igényeivel, hiszen a számítógépek újszerű grafikai és alakfelismerési módszereket igényeltek, újszerű algoritmusokat, és ezek tulajdonképpen, mint kiderült, nagyon szoros kapcsolatban vannak az Erdős által feltett kombinatorikus geometriai kérdésekkel. Tehát az elemiség geometria távol van attól, hogy halott legyen, nagyon is élénk és életvidám. Nézzünk egy másik ilyen területet, megint matematika, sőt geometria, projektív geometria esetét. Ez mondjuk úgy, hogy Csipke Rózsika álmát alussza. Mi is ez a projektív geometria? Ez a perspektíva elméletéből indult, tehát festők kezdték kifejleszteni a 15. században. Nagyon sok 15. századi képet, ha megnézünk, lehet látni szinte, hogy a festő élvezi, hogy ő megtanulta ezt a, hogy hogy is kell a perspektívát ábrázolni, hogy a párhuzamos egyeneseknek hogy kell egyetlen pontba találkozni, ami az összes abba az irányba menő, az a párhuzamos egyenesre vonatkozik, és ezeket templomok belsejének és utcáknak és épületeknek az ábrázolásában nagyon nagy lelkesedéssel alkalmazták. Na most az igazán nagy festő persze ezt ki is használta, hiszen nyilván itt az utolsó vacsora, Leonardo da Vinci képe, látjuk, hogy nem csak kihasználta, hogy ezek a párhuzamos vonalak egy pontba találkoznak, de ezt a pontot is úgy választotta, hogy a ugye, Jézus alakja, ez is kiemelje. Aztán a 17.-19. században a matematika is tovább fejlesztette ezt az elméletet. Nem mondom el ezt a tételt, amit itt ábrázoltam, nagyon sok szép tétel született. Aztán úgy tulajdonképpen sok nem történt. Én azt hiszem, biztos vagyok benne, hogy egy ilyen terület soha nincs teljesen lezárva, valaki majd kitalál egy olyan új változatot, vagy az élet fölvet egy olyan új kérdéskört, amivel ezek a egyébként gyönyörű, és mind matematikailag, mind így képileg nagyon szép területek, vagy eredmények újra föl fognak éledni. Térjünk rá a tudósra, aki ugye főszereplője az egész tudománynak. Hadd beszéljek egy kicsit a megismerés vágyáról. A tudóst az hajtja. Ez egy történet, amit nemrég írt le Turán Pál fia. Akkor Turán Pál a munkatáborban volt a II. Világháború alatt, munkaszolgálaton. Egy valaki a tábor felügyelői közül ismerte és tisztelte az ő munkásságát, és kedvezni szeretett volna Turánnak. Valahogy el szerette volna érni, hogy Turán tudjon dolgozni. Megkérdezte, hogy Turánnak mi hiányzik legjobban, az hiányzik neki legjobban, hogy nem tud dolgozni, nincs rá lehetősége. Úgyhogy azt talált. De hát azt nem engedhette meg neki, hogy ne dolgozzon, hiszen ez a tábor rendjét fölborította volna. Úgyhogy azt találták ki, hogy Turán Pál fölmegy olyan kapcsos kapaszkodóval a villanypózna tetejére, ott kényelmesen elhelyezkedik, és ott addig dolgozik, amíg akar, mert ha bármi felügyelet jön, a villanypózna tetején dolgozó embert nem fogják bántani, vagy nem fogják. Senki nem fog utána mászni, hogy ellenőrizze, hogy mit csinál. Úgyhogy Turán fölment a villanypózna tetejére, és ott csinált matematikát. Hozzá kell tenni, hogy Turán a munkaszolgálata alatt nagyon jelentős matematikai gondolatokat vetett fel, amik azóta önálló területekké váltak. Tehát ez a tudósnak ez a vágya, ez mindenképpen egy alap eleme az egész tudomány működésének, enélkül nem működne a tudomány. Hát van itt egy érdekes kérdés. Mivel foglalkozzon a tudós? Amíg az ember fiatal, addig azzal foglalkozik, amit a témavezetője, a főnöke, a idősebb kollégái mondanak neki, hogy na hát ez érdekes, ezzel foglalkozzál. Én szerencsés voltam, mert nekem Erdős Pál és Galai Tibor mondták, hogy mivel foglalkozzak, hát azokkal a kérdésekkel foglalkoztam, amiket tőlük hallottam. De aztán egy idő után az embernek már magának kell erről dönteni, És nem olyan egyszerű a kérdés. Itt van két 20. század tudományának két nagysága, Erdős Pál és Albert Einstein. Van egy, hát közös ismerősük volt, egy Ernst G. Strauss, aki Einsteinnek asszisztense volt, Erdősnek jó barátja és munkatársa, maga is kiváló fizikus és matematikus, mind a kettőt művelte. Ő azt mondja Einsteinről. Einstein azért lett fizikus és nem matematikus, mert félt, hogy a matematikában az erejét szép és izgalmas problémák megoldására fordítaná, anélkül, hogy eljutna a központi problémához. Tehát, hogy a problémák szépsége, csábítása elvonná attól, hogy ő a lényegre törjön. Erdős az ellenkezőjét vallotta. Minden szép probléma csábításának engedett, amivel csak találkozott. Tehát ő úgy gondolta, hogy az ő dolga az, hogy gondolkozzon minden olyan problémán, amiről úgy érzi, hogy szép. Érdekes. Na most, hogy ez egy szubjektív értékítélet, valószínűleg Erdős Pálnak kell lenni ahhoz, hogy ezen ilyen problémák mindig egy-egy konkrét, általa szépnek, érdekesnek tartott problémán tovább haladva számtalan olyan, hát nem számtalan, de sok olyan matematikai terület van, amihez ezek a látszólag véletlenszerűen választott egyéni kedv és szeszély szerint összeszedett problémák elvezettek. Minden esetre azonban Strauss egy nagyon szép konklúziót von le ebből. Azt mondja, az igazság keresésében helye van a Don Juanoknak, mint Erdős, és a Sir Galahadoknak, mint Einstein. Hát az igazság keresésével kapcsolatban nem csak a munkaszolgálatnál lehet felfedezni igazi eltökéltséget és elszántságot és lelkesedést, de hát például Andrew Wiles 7 évet dolgozott egyetlen problémán, a Fermat sejtésen. Azt hiszem, hogy ezt el kell itt mondani, hogy ez a példa, ez minden tudomány, vezető, tudománypolitikával foglalkozó embert el kell, hogy gondolkoztasson. Andrew Wiles nyilvánvalóan nem kapott volna grantet ez alatt a 7 év alatt, hiszen nem produkált semmit. Ezen kívül ő maga azt is kockáztatta, hát ha 7 év kellett ahhoz, hogy kijön, kellhetett volna hozzá 14 is éppenséggel, ha egy kicsit máshogy alakulnak a dolgok. Úgyhogy, és nagyon sok példát lehet mondani olyan egészen kiváló tudósokra, akik aztán valamikor egy olyan problémán kezdtek el dolgozni, amit nem hogy 7 év alatt, hanem egyáltalán nem sikerült nekik ott előrelépni. Például említsük meg Newtont, aki az alkímiával foglalkozott, nem vetette meg a kémia alapjait, az később született meg. De hát azt gondolom, hogy ha valaki megalapozza a mechanikát, meg az analízist, meg az egész modern fizikát és modern matematikát, akkor utána meg lehet neki bocsátani, hogy egy olyan területet talált, amit már nem sikerült neki megalapozni. Azonban Andrew Wiles példája, tehát Andrew Wiles nagy kockázatot is vállalt azzal, hogy ő ezt csinálta. Azonban az ő példája egy másik kérdéshez is elvezet, és pedig ez a tévedés joga és haszna. A tudós tévedhet. Lehet egészen technikai tévedés, és lehet olyan tévedés, ami valahogy abból ered, hogy rosszul ismeri fel azt, hogy mi a fontos, vagy egyáltalán lehetséges, hogy egy olyan irányba megy, ami sehova se vezet. Nézzük meg még egyszer ezt a Fermat sejtést, ugye hát ezt itt csak mondom, hogy ez ennek a megoldásának a történetéről könyvet is írtak, ami magyarul is megjelent, tehát ez ismert a terület, de azért hadd mondjam el, hogy miről is van itten szó. Tehát ugye ezzel az egyenletről van szó, x-nek az n-edik hatványa plusz y-nak az n-edik hatványa egyenlő z-nek az n-edik hatványára. Hát ennek nagyon sok megoldása van, mert ugye három ismer, most az n-et azt egy rögzítve tekintjük, n lehet kettő vagy három, vagy valami adott szám. Ugye ennek nagyon sok megoldása lesz, mert hát három ismeretlenünk van egy egyenletre, mondjuk x-et és y-t megadjuk, akkor a z-t egy n-edik gyökvonással ki tudjuk számolni. Van-e megoldása egész számokban? Ez a következő, kérdés. Tehát, hogy lehet-e két n-edik hatvány összege megint egy n-edik hatvány? Ezt Fermat vetette föl, a történet nagyon jól ismert a megjegyzésével, hogy a margón nem fér el az ő megoldása, amit azóta se sikerült rekonstruálni, feltehetőleg ő is valamit hibázott. Megint Fermának annyi érdeme van, hogy meg lehet bocsátani neki, hogy hibázott. De van egy megoldása egész számokban, ha már Pitagorasz tételéről beszéltünk, ez egy az a mondja, hogy egy derékszögű háromszögnek 3, 4 és 5 hosszú oldalai lehetnek, tehát két rövidebb oldala 3 és 4, az átfogója 5. Ez egyébként már a babiloniai matematikában szereplő felismerés volt, és derékszögek kötélből hogy lehet derékszöget csinálni, annak ez az alapja. Azonban az a kérdés, hogyha a kitevő nagyobb, mint 2, akkor van-e megoldása egész számokban? Ez volt a nagy Fermat sejtés, hogy nincs, és ezt oldotta meg Andrew Wiles 1993-ban, közzétette a Fermat sejtés bizonyítását. De a történet ezzel nem ért véget, mert pár hónappal később felfedezték, hogy a bizonyítás hiányos, méghozzá nagyon jelentős hiány volt benne, tehát úgy tűnt, hogy a bizonyítás egyszerűen meghal, nem éli túl ezt a vizsgálatot. Azonban, és itt azt kell mondanom, hogy Andrew Wilesnak hatalmas szerencséje volt, hogy Taylor nevű tanítványaival együtt 2 év alatt ki tudta javítani, a további 2 év munkával kijavították ezt a bizonyítást. Azt hiszem, hogy nem kell talán nagyon ecsetelnem, hogy micsoda lelki megpróbáltatásokon mehetett keresztül Andrew Wiles, aki a matematika egyik legnagyobb problémáját megoldotta, aztán kiderült, hogy mégse oldotta meg, aztán kiderült, hogy mégis megoldotta. Minden esetre ez egy happy end itt. Más esetekben azonban nem okvetlenül van ilyenkor happy end, lehetséges, hogy tényleg az a gondolatmenet, amit próbált keresztülvinni, nem működik. Megint csak egy megjegyzés, hogy a már említett kriptográfiában ezek a módszerek szerepet játszanak, tehát megint az elméleti matematikától az alkalmazásokig terjedő ív, vagy összeköttetés, vagy híd az nagyon fontos. Nézzünk egy másik tévedés esetet. Fölfedtem túl hamar a választ, mert meg akartam kérdezni, hogy vajon mit gondolnak 1889-ben második Oszkár svéd király születésnapját mivel ünnepelték meg? És a választ, mondom, sajnos fölfedődött matematika versennyel. Méghozzá nem is akármilyen matematika versennyel, mert a díj az 2500 korona, ami akkor az nagyon nagy pénz volt, plusz egy aranyérem. Ezek voltak a kitűzött díjak. A matematika versenyt úgy szervezték, hogy 4 problémát megfogalmaztak, amire egy-egy matematikai esszével, egy-egy dolgozattal lehetett pályázni, és a legjobb pályázat az összes közül valamelyikre lehetett pályázni, és a legjobb kapta a díjat. Egy nagyon magas zsűri volt megbízva azzal, hogy a legjobbat kiválassza. A problémák közül engem csak a 4. érdekel, az volt a kérdés, hogy bizonyítsuk be, hogy a naprendszer stabil. Na most ez a kérdés egy kicsit furcsán hangzik. Arra kell gondolni, hogy ha a naprendszer csak a napból és egy bolygóból állna, akkor Kepler törvényei szerint az stabil volna, az a bolygó ugyanazon az állandó pályán az idők végtelenségéig keringene a nap körül. Azonban, ha már három égitest van, akkor az egyik probléma, hogy nincs Kepler törvény, nem tudjuk fölírni azt a pályát, amin ezek az égitestek mozognak, és a másik probléma az, hogy bizony elképzelhető, hogy ezek valamelyike kirepül a rendszerből. Ezt egyébként megint csak gyakorlati felhasználása van, mert ilyen, ezzel a trükkel küldik el a szondákat a naprendszeren kívülre, hogy a szonda a Nap és a Jupiter két nagy tömeg mellett harmadik résztvevőként kiröpül a rendszerből, ha a pályáját megfelelően tervezik meg. Úgyhogy egyáltalán nem nyilvánvaló az, hogy például jó, hát nem ilyen gyorsan, de valamikor a közeljövőben, ami Földünk is nem fog-e ugyanígy kiröpülni a pályáról. És ez már akkor nagyon érdekelte az embereket, és nem tudtak erről semmit sem mondani, úgyhogy ezt kitűzték problémának. Ezelőtt 30 évvel még csak valahol ott tartotta az elmélet, hogy 100 éven belül nem lesz ilyen baj. Most már több millió évre előre, sőt talán már milliárdra is ki tudják erős számítógépes segítséggel. Meg tudok nyugtatni mindenkit, hogy a Föld nem fog kiröpülni a naprendszerből. De ez akkor abszolút nem volt így, és ezért kitűzték ezt megoldatlan problémának. Henri Poincaré, aki talán a leghíresebb francia matematikus volt abban az időben, ő maga is pályázott erre a díjra, és egy 200 oldalas bizonyítást adott be arra, hogy a naprendszer stabil. Fragmén nevű svéd matematikus hibát talált benne. Közben azonban ő megkapta a díjat, és a dolgozatát kinyomatták a svéd aktárnak egy külön számaként. Tehát 200 oldal, egy jó vastag számként. Az történt, hogy hát akkor végül is aztán egy javított változatot, ami 270 oldalasra fölnőtt, azonban ez nem bizonyítja a stabilitást, tehát tulajdonképpen nem járt neki a pályadíj. A hibát kijavítja, de megállapítja, hogy ebből csak egyéb következmények adódnak, de nem bizonyítja a naprendszer stabilitását. Úgyhogy végül is az lett a megoldás, hogy ki kellett fizetnie a svéd aktának már kinyomtatott hibás példányait, és erre nagyjából ráment a díj. Úgyhogy, de, most jön a de. A dolgozata megalapozta a dinamikus rendszerek elméletét. Azok a gondolatok, amiket ebbe a dolgozatba beleírt. Noha végül is volt bennük hiba, és aztán a kijavítás után se érték el azt, amit kitűzött célnak. Ezek olyan alapvetőek voltak, hogy a dinamikus rendszerek elmélete, ami manapság a mérnöki tudományokban, a populáció genetikától kezdve nagyon sok területen alapvető, ezt megalapozta ezzel a dolgozattal. Tehát a tévedés az sokkal kevésbé jelentős ebben a sztoriban, mint az eredmény. Minden kutatásban sok a tévút, a zsákutca. Azt szoktam mondani, hogy az ember a kutató idejének 90%-át azzal tölti, hogy valami olyanon gondolkozik, amit aztán félre kell, hogy tegyen, és ez egyáltalán fel kell ismerni és visszatérni a kiinduló pontra, és ez bizony lelkileg nehéz. Ez volt úgy, hogy magam is szinte sírtam, hogy volt egy ígéretes ötlet, és ott kellett hagyni, mert meggyőződtem róla, hogy nem működik. Olyan szépnek nézett ki a dolog, egészen addig, amíg valami miatt kiderült, hogy nem működik. Talán meg lehet azt kockáztatni, hogy sok áltudomány úgy jön létre, hogy van valami kedvenc gondolatunk, és nem vagyunk hajlandóak föladni. Akkor se, amikor ez a az elmélet kudarcba. Van egy tervünk egy örök mozgóról, és nem vagyunk hajlandók feladni, hogy ez az örök mozgó nem működik. Vagy hát itt, hogy egy ábrát is mutathassak, ugye a 19. században volt a frenológia, ami a koponya alapján igyekezett szellemi képességeket és jellemi tulajdonságokat megjósolni. Végül is ez is egy lehetőség lett volna. Kiderült, hogy nem működik, nincs ilyen kapcsolat. Áltudományá vált ezek után azok számáról, azok részéről, akik még továbbra is ezt kritika nélkül terjesztették. Pár szót a tudományok együttműködéséről. Ami érdekes az, hogy néha annyira szoros a kapcsolat két különböző tudományák között, hogy nehéz meghúzni a határt, mert ugyanazok a főszereplők. Például a fizika és a matematika a 18. században, tehát három, de sok más neves képviselőnek a képét, neves tudósnak a képét itt föltehettem volna, ezek annyira közel voltak, hogy egyszerűen nehéz megmondani, hogy Newton most matematikus volt, vagy fizikus. Mind a kettő. Mert a kettő együtt fejlődött. Minden előrelépés az egyik területen a másik területnek is fontos következményeihez vezetett. Az a nagy szerencsémnek tartom, hogy egy kicsit hasonló, talán kicsit kisebb, átélhettem a 20. század második felében, amikor a matematika és a számítástudomány, számítógépek fejlődése voltak ilyen közösen. Én most nem ismertetem a három fényképet, akit ide föltettem. Mindegyikük matematikus is volt, és a számítástudománynak megalapozói közé is sorolhatók. Manapság a kémia és a biológia jár, azt hiszem, így kéz a kézben. De még egy szót is kitaláltak rá, hogy konvergencia. De ezzel együtt a tudományok együttműködése nem könnyű. Mindenkinek van példája rá, aki próbált itt együtt dolgozni más tudósokkal, az tudja, hogy minden tudományban más a nyelv, más a szemlélet, más a kultúra. Például a matematikus azt mondja, hogy ez egy tétel valamilyen állításra. Fizikus azt mondja, hogy ez egy tautológia, magától érdeklődik, nem érdekel ez engem. Viszont itt van egy törvény, mire a matematikus azt mondja, hogy ez csak egy sejtés, hát nincs bebizonyítva. Tehát ez mutatja, hogy mások a célok és más az értékrend. Na most végezetül az alapkutatás és alkalmazott kutatásról, általában az alkalmazásokról beszélnék. Ugye a világunk tele van a tudománynak olyan alkalmazásaival, amik nélkül az életünk egész más volna, és amiket nagyon hiányolnánk. Az okostelefon, az internet, a gyógyszerek, a zöld forradalom, termékeny mezőgazdaság, sokkal termékenyebb mezőgazdaság, a pénzügyi rendszer, annak a matematikai számítástechnikai alapjai, és így tovább. Ez világos, hogy ezek nagyon fontosak, és ezek a tudomány létjogosultságát aláhúzzák. Az alkalmazásoknak azonban van egy olyan szerepe is, Neumann János fogalmazta meg, hogy a matematikára megint, de azt hiszem minden tudományágra fennáll, hogy a legjobb matematikai gondolatok a gyakorlatból származnak. Nem mindegyik, a matematikának megvan a saját belső fejlődése is, saját problémáit is fölveti, de azért olyan alapvető matematikai fogalmak, mint a differenciálhányados, ami a sebességnek egy matematikai megfogalmazása, az integrál, ami a területnek egy matematikai megfogalmazása, vagy a fizikán belül az energia és az entrópia, ami ugye a különböző gépek, erőgépek, gőzgép, stb. Vizsgálata során előálló fogalmak voltak, vagy a számítástechnikában a bonyolultság fogalma, vagy a hírközlésben az információ fogalma, olyan alapvető fogalmak, amiket amiket a gyakorlat alakított ki, de amik ma a tudásunk legfontosabb alapjaihoz tartoznak. Azonban itt érdekes, vigyázni kell ezzel, mert néha nem lehet előre látni, sőt, szinte soha nem lehet előre látni, hogy egy-egy kutatásnak mi lesz az eredménye. Godfrey Harold Hardy a 20. század első felének egy kiemelkedő angol matematikusa volt, aki pacifista volt, számelmélettel foglalkozott, prímszámokkal, ilyesmivel, és azt a pacifizmusa vitte arra, hogy nagyon féljen a tudomány alkalmazásaitól. Azt mondja, az igazi matematikusok igazi matematikája, Fermat és Euler és Gauss és Abel és Riemann matematikája, ezek a matematikusok, urak, mind például a számelmélethez nagyon nagy mértékben járultak hozzá. Szinte teljesen haszontalan. Ezt dicséretnek szánta ebben a mondatban, és úgy gondolta, hogy ő azért foglalkozik számelmélettel, mert az a matematikának egy olyan területe, ami biztos, hogy elemi számításokon kívül senkit nem fog érdekelni. Ma, amikor interneten vásárlunk, vagy bankügyeket intézünk, akkor Fermat tételét alkalmazzuk, és a fenti nagyságok mindegyikének a munkája benne van abban, hogy ezt tudjuk használni. Tehát egyszerűen ez az egész terület, ez alkalmazott. Ez most ezzel ugye erre lehetne mindenféle érdekes drámákat írni erről, hogy valaki próbál úgy választani egy kutatási területet, hogy nehogy véletlenül, ahogy ő ennek a hasonló idézetben elmondja, hogy a tudománynak minden előre lépése az vagy arra szolgál, hogy embereket meggyilkoljanak vele, vagy arra szolgál, hogy embereket kizsákmányoljanak általa. Tehát nagyon pessimistán állt így a tudomány fejlődéséhez. Nem lehet hiába. Inkább álljunk optimistán, és próbáljuk meg kézben tartani azt, hogy mire lehet a tudományt alkalmazni, és próbáljuk ezt érményre juttatni, amennyire tudjuk. Na most az alapkutatásnál nagyon sok példa van arra, hogy elméleti eredményből fontos alkalmazás származik, és itt a lényeg az elméletén van, tehát hogy itt arról van szó, hogy egy olyan kérdést teszünk föl, aminek nem a kitűzött alkalmazása célja, a kérdést azért tesszük föl, mert valami érdekel, valamit nem értünk, valamit meg kellene oldani, valamire választ kéne kapni, magyarázatot kéne kapni. Itt van például Galilei híres kísérlet, hogy mennyi idő alatt esik le a kő, minden középiskolában tanuljuk ezt a kőejtést valamilyen formában. Gondoljunk bele, hogy Galilei idejében milyen zsenialitás kellett ahhoz, hogy fölismerje, hogy ez az a kérdés, amit meg kell válaszolni. Nem azt kell megválaszolni rögtön, hogy a hajó mennyi idő alatt, milyen szélnyomás mellett, milyen pályán megy, nem azt kell megválaszolni, hogy hogy lehet legjobban nehéz követ bedobálni az ellenség várába, hanem ezt a nagyon egyszerű kérdést, mert ez az, amit meg tudunk mérni, és amíg nem értjük, addig ott áll, mint egy olyan akadály, ami megakadályoz bármilyen bonyolultabb rendszernek a megértését. Vagy itt van például Mendel kísérlete, ugye a borsó tulajdonságainak öröklődése, például a virág színének, a borsó virág színének az öröklődése kapcsán. Azt lehet mondani, hogy ugye nagyon sok genetikai, idézőjelben tehát genetikai kísérletet végeztek, hiszen állatokat nemesítettek, növényeket nemesítettek, ezekről könyveket írtak, tehát létezett, mint kitűzött cél az, hogy értsük meg, hogy lehet minél gyorsabb lovat, minél kövérebb sertést, és így tovább kinemesíteni. Mendel azt vette észre, hogy Ez túl bonyolult az a kérdés. Az egyszerű dolog, hogy a borsó virág színe az, hogy öröklődik, az sokkal, az megérthető, leírható, és ennek kapcsán, amíg azt nem értjük, addig nyilván a bonyolultabb jelenségeket is legfőjebb egy ilyen konyhaszabály szintjén értjük. Az evolúció elmélete, ami egy elmélet, de éppen Pál Csaba nemrég kapott Bolyai díjat, az antibiotikum rezisztens kórokozók elleni küzdelemben fontos szerepet játszik, tehát megint úgy tűnhetett az evolúció, hogy jó, hát az arról szól, hogy 100 millió évvel ezelőtt hogy fejlődtek a dinoszauruszok. Érdekes kérdés, a gyerekeket el lehet vinni a múzeumba, de tulajdonképpen gyakorlati jelentősége nincs. Hát van, aki ilyen antibiotikum rezisztens fertőzést kapott, az tudja, hogy ennek nagyon is van. Erik Lander, aki a Obama elnök egyik tudományos tanácsadója, áprilisban egy nagyon érdekes beszédet mondott. A beszéd idézve van az Akadémia honlapján. Tudom, mindenkinek ajánlani, érdemes elolvasni. A beszéd maga pont erről a kérdésről szól, az alapkutatások és az alkalmazott kutatások hasznáról. Néhány példát tőle kölcsönöztem, vagy loptam, attól függ, hogy... Itt van például, miért nem esik le a gekko az üvegről? A gekko gyík az üvegen, függőleges üvegen tud mászkálni. És ezt tudják, az nagyon sima, hogy a fenébe tud az a gekko ott mászkálni. Na most azt lehet mondani, hogy jó, hát ez egy érdekes kérdés, de hát most gyakorlati jelentősége nincs, most hát a gekkót hát valahogy legfeljebb lelökjük, hogyha nem tetszik, ahogy ott mászik az üvegen, vagy becsukjuk az ablakot, nem engedjük be a szobába. Azonban, amint megértették a kutatók, hogy a gekkó miért nem esik le az üvegről, ebből egy igazán kiváló szuper ragasztót lehetett kifejleszteni. Itt van egy másik kérdés, ez úgynevezett dugóhúzó félkek szexuális élete. Erről nem mutatok képet, de mondok róla egy sztorit. Egy amerikai szenátor a 80-as években egy kampányt indított arra, hogy a közpénzét mi mindenre herdálják. Nagyon sok mindenben igaza volt, nagyon sok mindenben. Sajnos tényleg fölöslegesen dobálták ki a pénzt. De az egyik példája az pont ez volt. Azt mondta, hogy most azt a kérdésnek a vizsgálatát támogatjuk, hogy milyen a dugóhúzó férgek szexuális élete. És ezt úgy példának szokta fölhozni a hallgatóság kellő nevetése mellett. Aztán kiderült, hogy amikor ezt megértették, akkor ebből ez egy kártékony féreg, és ennek az írtását ennek alapján lehetett megtervezni. Ez valahogy bonyolult az, hogy a mikor termékeny, és az hogy viszonyul, és stb. Tehát pontosan kellett érteni azt, hogy szaporodik a dugóhúzó féreg, ahhoz, hogy biológiai módszerrel, látta ilyen sterilizált hímek, ledobásával meg tudják akadályozni a szaporodását. Már a milliárd dollárokat spóroltak ezzel az amerikai mezőgazdaságban. Egy másik ilyen példa, hogyan élhetnek baktériumok hévforrásokban. A baktériumok egészen lehetetlen helyeken élnek, nagyon meleg, meg mindenféle mérgező forrásokban. És elkezdték vizsgálni azt, hogy a fenébe tud az a baktériumot életben maradni. Na most a baktérium, ez egy elméleti kérdés, valakit lehet, hogy érdekel, igazából gyakorlati jelentősége nincs, mert azok a baktériumok nem jönnek ki abból a hévforrásból, nem fertőznek meg senkit, semmi jelentőségük nincs. Kivéve, hogy ebből a vizsgálat elvezetett a DNS polimeráz enzim kifejlesztését, megvizsgálva egy megtalálásához, és ebből az úgynevezett PCR, polymerase chain reaction módszert, ami a rák felismerésétől kezdve nagyon szinte mindenütt alapvető, ez ebből fejlődött ki. Vagy még egy ilyen kérdés, hogy élhetnek a baktériumok igen sós tavakban, olyan tavakban, amiknek a só koncentrációja olyan, ugye tudjuk, hogy a só, a nagyon só, az kiszívja a vizet a testből. Hogy a fenébe tud ez a baktérium ott életben maradni? Ebből kialakult egy fényhatású ionpumpa neuronokban, amit mostanában a szemgyógyászatban tudnak felhasználni. Tehát egy-egy ilyen kérdés, ahol valamit nem értünk, az mindig egy olyan kérdés, amit meg kell válaszolni ahhoz, hogy egyáltalán előbbre tudjunk jutni, és nagyon sok esetben egészen kiemelkedő következményei vannak egy ilyen jól feltett kérdésnek. Hadd mondjak egy saját példát. Gröcsöl és Scriver nevű munkatársaimmal együtt a 80-as évek elején írtunk egy könyvet, az úgynevezett ellipszoid módszerről, matematikai könyv. Volt ebben egy eredmény, amiben föl kellett tennünk valami olyan feltételt, ami jelentéktelennek látszott, de mégis föl kellett tenni, elkerülhetőnek látszott, de föl kellett tenni, egy ilyen szépséghiba volt, valahogy néztük, hogy a fenébe lehetne ezt egyszerűbben, szebben megfogalmazni ezt az eredményt. Hozzá kell tenni, hogy a feltétel minden speciális esetben, ahova alkalmazni akartuk, ott teljesült, tehát nem arról volt szó, hogy lényegesen az alkalmazási kör bővítette volna, hogyha ezt a feltételt nem kell feltegyük. Megnéztük az irodalomba, mindenki más is, aki erről a témáról írt, föltette ezt a feltételt. De valahogy nekünk nem tetszett. Elkezdtem gondolkozni rajta, és egy idő után rájöttem, hogy van egy 19. századi ismert tétel, a Dirichlet tétel, Dirichlet német matematikusra vezethető vissza, ami úgy szólt, következő, nagyon röviden illusztrálom, ez a jelez közelítőleg egyenlőt akar jelenteni, ott a számok között, ez sajnos, ahogy gondoltam, eltorzult. Tehát arról van szó, hogy bizonyos számok, amik nem racionálisak, tehát nem írhatók feltört számként, például a 4-1-2, azt azért lehet közelíteni például 7-5-5-ként. Vagy a 4-1-3-at lehet közelíteni 19-11-ként, amik jó közelítések. Na most, ha mind a kettőt közelíteni akarjuk, akkor kiderül, hogy előnyös, például ennél az alkalmazásnál, hogy ugyanaz legyen a nevezője a két közelítésnek, és kiderül, Dirichlet bebizonyította, hogy még ilyen közelítés is van, ha jól választjuk a nevezőt, akkor nagyon jó közelítést lehet elérni, hát itt éppen a 27-19 és a 33-19 ad ilyen közelítést. Dirichlet bebizonyította, hogy ilyen van, de nem mondta meg, hogy lehet ezt kiszámolni. Úgyhogy elkezdtünk gondolkozni azon, illetve én elkezdtem gondolkozni, hogy lehet ezt kiszámolni, és egy idő után sikerült erre egy hatékony algoritmus találnom. Aztán akkor Lenstra testvérek, két holland matematikus, akiknek megírtam az eredményt, mert ők is ilyesmivel dolgoztak, ők visszaírtak, hogy hát ez másra is jó, polinomokat lehet szorzatra bontani, ez is matematikai probléma, akkoriban nyitott volt, hatékonyan ezt meg lehetett csinálni. De az igazi érdekes fejlődés az volt, amikor Lagarias és Odlyzko amerikai matematikusok észrevették, hogy ez kriptográfiai alkalmazásai vannak, tehát számítógépes protokollok biztonságának az ellenőrzésére alkalmazható a dolog, és azóta ezt lépten nyomon alkalmazzák a legkülönbözőbb számítógépekkel kapcsolatos biztonsági kérdések megvizsgálására. Ez csak azért érdekes, hogy tényleg az ember elindul valami látszólag jelentéktelen dologtól, ami csak valahogy a szép érzékét bántja, és azért lehet, hogy ha szerencséje van, az mindig hozzá kell tenni, akkor ebből ki tud jönni olyas valami, ami a gyakorlat számára nagyon fontos. Még egy példa itt, Gábor Dénes, ugye Nobel-díjas fizikus, az elektronmikroszkóp felbontását szerette volna javítani, és az elgondolkozott rajta, hogy a szétszóródó információt hogy lehetne ismét összegyűjteni, és ebből pontosítani, rekonstruálni azt, amit az elektronmikroszkóp igazán lát. Biztos, az elektronmikroszkópok is sokkal jobbak lettek, de az egész holográfia innen indult, és a holográfia felfedezése, ez ugyan egy gyakorlati problémából indult, egy másik gyakorlati problémából, ami viszont ehhez vezetett. Azonban még egy fontos gondolatot szeretnék elmondani befejezésül. Nem csak az eredmények számítanak, a résztvevők is számítanak. Én azt hiszem, hogy egy alapkutatás, mint ami az SBK-ba, vagy egyetemeken, vagy bárhol folyik, meg nem csak az a jelentősége, hogy eredményeket hoz, amik aztán esetleg felhasználhatók, és alkalmazott kutatáson, innováción keresztül pénzé tehetők, hanem hogy ebben a fiatalok, doktoranduszok, fiatal kutatók részt vesznek, mert a tudomány a legkeményebb verseny, abszolút világ színvonalon egy folyik, senkinek nincs kivételezett helyzetben. Azt, ha valaki tudományban részt akar venni, akkor a sikerhez a legújabb módszerek, technológiák, műszerek kellenek. Mondjuk lehet, hogy kicsit túlzás, de azt lehet mondani, hogy a tudományban az aranyérem számít, az ezüstérem már nem. Valamit az is számít, de azért nem, azért mégiscsak az aranyérem számít, a legjobb, legkorábbi felfedezés. Na most ezeket a módszereket, technológiákat, műszereket azok a fiatalok, akik ebbe bekapcsolódnak, és ha kutatóhely olyan, hogy ezeket ismeri és rendelkezésükre bocsátja, akkor ezek megtanulják ezeket a módszereket, és elviszik az iparba. Erre is mondok egy példát. 1993-ban Stanfordban egyetemi amerikai NSF által támogatott kutatás folyt, egy ilyen virtuális világkönyvtár létrehozása céljából. Ebbe beruházott, látszólag nem kevés, de azért nem olyan iszonyú sok pénzt, 3,6 millió dollárt az amerikai kormány. A résztvevők között volt egy Larry Page és egy Sergey Brin nevű két fiatalember. Aztán talán sokan tudják, hogy ők a Google alapítói. És hát a Google értéke ma a beruházott 3,6 millió dollárhoz képest 100 000-szer annyi. Ez tehát egy olyan beruházásnak volt tekinthető, ami 100 000-szer hozta vissza az értékét. Jó, voltak ott mások is, azok talán nem ilyen sikeresek voltak, meg más beruházások is voltak, de az biztos, hogy ez a pénz, az ilyen pénz, az nagyon-nagyon sokszorosan térül meg. Hát illusztrálva az eredeti, hát ha nem is garázs, de valamilyen ilyen kis szobába végzett kísérletet, és a Google telepét manapság. Végül még egyszer Eric Landernek idézem egy mondatát. Az alapkutatás óriási, aránytalanul magas hozammal jár. Elképesztő jelenséggel van dolgunk, melyet csodagépnek neveztem el. Csodákat teremt, de működése felidézi a gyára gépsorait is, mert a csoda jól reprodukálható. Az alapkutatásba befektetett összeg talán a legjobban megtérülő befektetés, amit egy kormány, egy ország, egy társadalom tehet. Köszönöm a figyelmüket!